Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összeállítása. A mikrofonnál Németh Zoltán, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk folytatásában először arról hallhatnak, hogy IV. Béla, a második honalapítónak is nevezett Árpádházi király áll az idei koronázási ünnepi játékok középpontjában. A székesfehérvári programsorozatot augusztus 17-e és 19-e között rendezik meg. Seres Gerda kérdezte Szikora János rendezőt.
IV. Béla életében minden fontos. Bár őt a második honalapítóként tiszteljük, és igazából neve összeforrott a tatárvészzel, a tatárdúlással, de nem szoktuk összekapcsolni IV. Béla történetét, a tatárok történetét egy másik történettel, amit a Bánkbánból jól ismerünk, amikor Gertrúdot orgyilkosok megölik. IV. Béla ennek a Gertrúdnak a gyermeke, és jelen volt a Pilisben, és ott volt abban a sátorban, ahol az orgyilkosok Gertrúdot szó szerint miszlike szabdalták. Ez egy óriási trauma, így indult ennek az embernek az élete gyerekként. Aztán jött egy másik trauma az életében, az apja egy embert karóba húzatott, és a többit futni hagyta. Ez hogy van?
Mármint a felelősségre vonás kérdése.
Igen. Tehát ezt nem tudta egyszerűen megbocsájtani az apjának, és ebből adódóan egész életét átszőtte a apja II. András iránti gyűlölete, harag, konfliktus. Ezek tulajdonképpen mind-mind olyan tényezők, amelyek megelőzték azt a IV. Bélát, vagy megalapozták pontosabban, talán ez a helyes kifejezés, aki végül mégiscsak úrrá lett a tatárokon. A keménység, ez az, ami képessé tette őt egy második honalapításra.
A koronázási szertartások sajátossága, hogy mindig nagyon komplex színházi eszközökkel igyekszik ezt megmutatni, tehát nem csak a látvány, illetve a dramaturgiai elemek, a szöveg, hanem például a zene is nagyon meghatározó. Itt most milyen zenei aláfestést álmodtak?
Nagy szerencsém, hogy néhány évvel ezelőtt Szirtes Edina Mókusra találtam, elmaradhatatlan alkotótársa a koronázási szertartásjátékoknak. Ő a zeneszerzőnk. Mindez a zenei világ, ami Szirtes Edina Mókusra jellemző, ez ötvöződik a középkor hangzás világával. A Gregorián ötvözve olyan világzenei elemekkel, amelyeknek négy gyökeri tudója Szirtes Edina Mókus. Ez a különös zenei ötvözet, ez idén is azt gondolom, hogy egy egészen különös és meghatározó eleme lesz ezeknek a játékoknak.
Milyen színészek játsszák? Ki lesz IV. Béla?
IV. Béla Lábodi Ádám lesz, az ő feleségét, Laszkarisz Máriát Kubik Anna alakítja, Szent Margit, a lányuk, aki egy kihagyhatatlan figura ebben a történetben, őt Varga Lili alakítja, Batukán pedig Sági Tamás személyesíti majd meg.
Szikora János rendezőt, a székesfehérvári Vörös Marti Színház igazgatóját hallották. Valószínűleg Orzeoló Péternek, a Szent Istváni trón közvetlen örökösének sírját találták meg a pécsi székesegyház altemplomában, valamint az eredeti egyhajós székesegyház alapjait is feltárták, amely fölé a mai négy tornyos templom épült. Fehér Anna Magda kérdezte Tóth Zsoltot, a János Pannonius Múzeum régészét, a feltárás vezetőjét.
A székesegyházok esetében általában úgy néz ki a dolog, hogy van egy kisebb templom, azt átépítik idővel egy nagyobbá, és esetleg még nagyobbá. Néhány év ezelőtt Bertok Gábor kolléga készített az altemplomban egy georadaros felmérést, amely alapján egy nagyobb, feltételezhetően római eredetű épületnek a körvonalai rajzolódtak ki, tehát ezt mindenképpen szerettük volna hitelesíteni. Itt most úgy néz ki a kutatások eredménye alapján, hogy volt ez a késő római temető épület, amit a Karolinkorban felújítottak, templomként használtak, és tulajdonképpen erre a késő római épületre építi rá Péter király azt az egyhajós templomot, amit pontosan beleesik a templom vonalába, tehát szándékosan erre az épületre van ráépítve. Ez az első középkori katedrális, az az altemplomok középső sávja alá esett. A templomok helye, a székesegyházak helye az nem szokott vándorolni, ez a római épület volt a székesegyháznak az eredete. de összességében az egész Pécs városnak az eredete is innen ered.
Az altemplomban találták meg Orzeoló Péter sírját, ugye ő volt Szent István örököse, Szent István nővérének a gyermeke, és Imre Herceg halála után jelölte ki őt az államalapító utódjának. Azonban Orzeoló Péter halálának időpontja kétséges, tehát őt megvakították később, hogy alkalmatlanná tegyék az uralkodásra, és 1046 és 1059 ez a két dátum lehetséges az ő halálának időpontjára, de hogyha még azt se tudjuk, hogy mikor halt meg, honnan tudjuk egész biztosan, hogy itt a Székesegyházban temették el?
Hát egész biztosan nem tudjuk. A krónikás hagyomány annyit mond, hogy az általa alapított Székesegyházban temették el itt Pécset. Most ha megtaláljuk az általa alapított Székesegyházat, akkor megtaláljuk a sírhelyet, ha hihetünk a krónikás hagyománynak. Amit találtunk, ennek a templomnak a szentélye előtt, az oltár előtt, a fő helyén ennek a templomnak találtunk két sírgödröt. Ebben az időszakban, a 14. századi időszakban csak az adott templomnak az alapítóját szokás volt eltemetni. Tehát itt, ha ismert a templom helye, és tudjuk, hogy kiapította a templomot, akkor rá lehet mondani, amit ismerünk a krónikás hagyomány alapján is, hogy akkor ez Orzeoló Péternek a sírhelye. Hangsúlyozom, ez egy sírhely, egy üres sír. Ezt a sírt tudatosan felszámolták, egy apró kis darab csontot sem találtuk benne. Valószínű az történhetett, hogy amikor megépül a középkori sírkamra a altemplomnak a nyugati falában, akkor áthelyezték oda az ő csontjait is.
Most azonban e felett a középkori sírkamra felett egy 19. századi síremlék, Durávszky Nándor püspöknek a síremléke áll, és úgy tudom, hogy emiatt nem akarják bolygatni ezt a területet.
Hát jó eséllyel a Durávszky Nándor püspök úrnak a sírja alatt megtalálható Orzeoló Péternek a csontjai. Mondom, ez elvi szinten lehetséges, ugyanis ezt a sírkamrát ezt valamikor az idő folyamán kirabolhatták. Tehát így nem biztos, hogy ott van, és ha ott van, akkor nem biztos, hogy bolygatatlan formában van ott. Tehát ez egy bizonytalan dolog, ott nem tudunk kutatni.
Tóth Zsolt feltárásvezetőt, a János Pannonius Múzeum régészét hallották. A magyar rövidfilm aranykora a 60-as, 70-es, 80-as évek alkotásait adta ki DVD-n a Magyar Nemzeti Filmalap, miután a Filmarchívum restaurálta ezeket a kisfilmeket. A 48 alkotást tartalmazó kiadványról Seres Gerda kérdezte Rádúj Györgyöt, a Filmarchívum igazgatóját.
A magyar animáció történetében kijelenthetjük, hogy elsősorban a rövidfilmes alkotásokkal szerezte meg ez a szakma a Diákhíd nevét. Azt is fontos tudni, hogy Jankovics Marcell János Vitéz című filmje volt az első egész estés animációs film Magyarországon. Tehát mindaddig a 70-es évek elejéig többnyire rövidfilmekről beszélhetünk. A 60-as, 70-es, 80-as éveket abszolút a magyar animáció aranykorának lehet tekinteni, és ebben a kiadványban, amelyet megjelentettünk most, tulajdonképpen ezelőtt a kor aranykor előtt szerettünk volna tisztelegni. Ebben a kiadványban 48 rövidfilmet jelentettünk meg, amely tulajdonképpen egy széles merítése a magyar animációs alkotásoknak, hiszen ebben igyekeztünk a legkiemelkedőbb magyar animációs alkotók műveit beletenni, de műfajonként is próbáltunk, tehát animációs műfajonként is próbáltunk válogatni és minél szélesebb képet adni erről a hihetetlenül termékeny időszakról.
Ha animáció, akkor ma is sokszor még a gyermekfilmekre asszociálnak, holott ez a kiadvány is bizonyítja, hogy korántsem erről van szó, vagy nem csak erről.
Természetesen, hiszen amikor animációról beszélünk, akkor automatikusan az embereknek a rajzfilm vagy a bábfilm jut eszébe, de hát ez egy ennél sokkal szélesebb spektrumú művészeti ág. A lemezen a hagyományos rajzfilmek vagy bábfilmek mellett olyan egyedi technikával készült animációkat is bemutatunk a kiadványban, mint Kovásznai György festmény animációi, Szakó Ferenc homok és gyurma animációi, Foki Otto babszemmekkel készített animációs filmje, vagy pedig Varsányi Ferenc mézes kalács figurákkal készített bábfilmje. A 3 DVD-ből álló 10 doboz olyan kiemelkedő alkotók filmjeit tartalmazza, mint Jankovics Marcell, Dargai Attila, Rufus Ferenc, Ternovszky Béla, Szakó Ferenc, Rihli Zsolt, Nepp József, Reisenbüchler Sándor, Kovásznai György és Macskási Gyula.
Fel kellett újítani ezeket a filmeket, ugye digitalizálni. Hol tart most ez a folyamat?
Tulajdonképpen ez egy archívumi felújítás. Ezeknek az alkotóknak a filmjeit, rövid filmjeit tulajdonképpen az archívumon belül, tehát házon belül restauráltuk az elmúlt 3 évben. most arra lettünk ezzel kész, és most tudtuk végül is kijelenteni, hogy ez a 48 film olyan állapotban tud a közönség elé kerülni, amelyet büszkén vállalhatunk.
Rádúj Györgyöt, a Filmarchívum igazgatóját hallották. A hagyományok ápolása elődeink kötelességtudatára és felelősségérzetére emlékeztet, mondta az Országos Bírósági Hivatal elnöke egy bíróságtörténeti rendezvény budapesti megnyitóján. Részletek Rozgonyi Ádámtól.
Az 1869 évi 4-es törvénycikk kihirdetésének 150. évfordulója alkalmából bíróságtörténeti kiállítás nyílt a Kúria épületében. Ez a jogszabály mondta ki, hogy a bíró csak a törvényeknek és törvényerejű szokásoknak van alávetve, és meghatározta a többi között a bírák alkalmazásának feltételeként a jogi végzettséget. A törvény 150 év elteltével is meghatározza az ítélkezést, mondta az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Handó Tünde hozzátette, a hagyományok ápolása elődeink kötelezettségtudatára és felelősségérzetére emlékeztet. Az M1 felvételét hallják.
Minden egyes bíró lelkét hassa át az a hivatás szeretet, amelyet az elődeink ránk hagytak. Bízom benne, hogy a mindannyiunk számára példaértékű tevékenységüket továbbra is ilyen lendülettel folytatják, és ezáltal mindennapi valósággá formálják az alaptörvény nemzeti hitvallását.
Ribai Csilla, a fővárosi ítélőtábla elnöke nyitóbeszédében emlékeztetett arra, hogy 150 éve jött létre a pesti királyi ítélőtábla, amely jogelődje volt a mai fővárosi táblának. Ezen a felső bíróságon csaknem 80 évig zajlott a törvénykezés. A jogelőd ítélőtábla 1950-es megszüntetése után 2003. júliusában állhatott újra munkába a fővárosi ítélőtábla, mondta Ribai Csilla. A tavaly indult bíróságtörténeti rendezvénysorozat korábbi állomása volt más városok mellett Szeged, Miskolc, Debrecen, Győr és Pécs. Rozgonyi Ádám, Inforádió 88,1.
Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak összefoglalót. A felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán és a kulturális rovat vezetője Seres Gerda nevében búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán. Viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak.